És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, és egy félkész csülök, vagy előkészített csülökről fogunk beszélgetni, ami sokkal könnyebb egy otthoni készítése ennek, mert hogy nem kell órákot vele bíbelődni. Mi is ez?
Hát ez a termékcsaládot, azt mi gastrofood termékcsaládnak neveztük el. Amúgy az egésznek a titka az, hogy előre ugye elkészítsük a terméket. Ez legyen akár egy disznócsülök, de lehet ez egy kacsacomb, lehet libacomb, bármilyen, tehát bárány, például báránycombokat szoktunk készíteni ilyent, vagy liba mellett. Van vagy 10-12 féle termékünk, amit bepácolunk, befűszerezünk, 24 órát állnak ezek ebbe a fűszerbe, és utána becsomagoljuk egy ilyen vákumzacskós csomagolásba, mint egy hőálló zacskós csomagolás, és alacsony hőfokon, hosszú órákon keresztül, 10 óra, 12 óra, attól függ, hogy melyik milyen termék, a csirkéket, azokat általában kevesebbet, de már a disznó, a kacsákat ilyen 18-20 órát is hőkezeljük. Utána nagyon gyorsan lehűtsük, és csomagoljuk, fagyasszuk. Tehát ez hűtőbe eláll egy fél évet, de bármikor, amikor az ember kiveszi, akkor fél órán belül lehet elkészíteni egy olyan terméket, ami amúgy egy háziasszonynak 3 órába telne.
Mi a tapasztalat, hogy a háziasszonyok kedvelik jobban, vagy a vendéglátóipari egységek?
Is, én azt mondanám, hogy a vendéglátóipari egységek nagyon kedvelik olyan szempontból, hogy ma tudjuk jól, hogy a személyzettel minden vendéglátó egységben gondok vannak. Nagyon nehéz egy jó szakácsot találni, aki egy nagyon jó kaját elő tud készíteni. Időben ugye nagyon sokan panaszkodnak, én készítettem, hogy elég sok vendéglátást ellátunk, és készítettem egy felmérést, ahol 70%-a a panaszoknak az volt, hogy persze a tulajdonosok részéről, hogy mit tudjunk csinálni, hogy az emberek ne várjanak annyit a kajára. És hát ez a megoldás ennek, mert ez gyakorlatilag kész van. Ezt fő kell forrósítani és rápirítani egyet, tehát így szoktuk csinálni. Vannak ezek a racionál kemencék, vagy akinek nincsen hagyományos leherbe vagy kemencébe, fölmelegíti, általában kell mérni a maghőmérsékletet, úgy szoktuk, tehát ilyen 60-65 fokra, és utána egy jó pirítást, ilyen grill pirítást rá lehet nyomni, ropogós lesz, piros lesz, nagyon ízletes, tehát ezt otthon elkészíteni egy nyűg és hosszú időt. Egy-két nagy üzletbe besikerült tenni, nem mondhatom azt, hogy van 2000 üzlet, amit ellátunk, hogy mindenikbe fognak találni, de a saját bemutató üzletünkben van, és nagyon sok vendéglátásban, ha bár nem azt írja, hogy benedekes csülök, vagy benedekes kacsacom, vagy benedekes disznó szárny, ami egy nagyon értékes, érdekes termék amúgy, lehet kapni, így van.
Én azt gondolom, hogy a jó reklámnak a titka az, hogy az ember őszinte, ezért meg fogom kérdezni azt is, hogy ennek az ára egy átlagos keresetű család számára elérhető-e?
Igen, egy tisztességes árat adtunk, hogyha kiszámolja bárki a hozzáadókat, a fűszert, meg mindent, megveszi a csülköt, és most nem azt mondom, hogy ha valakinek tényleg nincs mit csináljon, és van ideje, akkor egyértelmű, hogy olcsóbba kerül neki otthon. De ha felszámolja, hogy a kemencéje, a lerje kell menjen egyetlen egy darab csülökér, 3 órát, és azt ki tudná számolni, hogy mennyi villany, venni a fűszereket, venni az összes egyéb olyan költségeket, amit amúgy nem szoktunk számolni, mert azt mondjuk, hogy hát milyen olcsó ez a csülök 15 lej. De ha mi adjuk azt, hogy 27 lejér, persze, hogy az már ugye, hát, mit tudom én, akár csökkent 30%-ot súlyba, tehát ezek mind benne vannak az árba. De én úgy gondolom, hogy ez egy a minőségihez viszonyítva egy tisztességes ár, amit meg tud engedni bárki magának.
Köszönöm szépen. A múlt héten hallhatták a Csutak Istvánnal készült beszélgetés első részét. Nem volt lelkem szétdarabolni, megvágni. Mert nekem jó volt hallgatni, hogy a 70-es években milyen lehetőségei voltak egy értelmiségi családból származó fiatalnak, hogyan élte meg valaki azt, hogy magyarként Temesvárra került, és érdekes volt hallani, hogy miként omlott le az előítéletek fala benne. Csutak István, ahogy mindenki szólítja, Csutak Pista mondott egy nagyon fontos mondatot, ami szerintem a beszélgetés legfontosabb mondata volt, hiszen ő is ennek a mondatnak építgette az útját mindvégig. Ez nem más, mint ha valakinek sikerül kiemelkedni a közösségéből, az köteles visszaadni tudásából, tehetségéből, sikereiből ennek a közösségnek. Adásunk első része hallható a Marosvásárhelyi Rádió weboldalán, de elérhető YouTube csatornámon is. Köszönöm figyelmüket, figyelmeteket, tartalmas időtöltést kívánok!
A 70-es években programszerűen vagy küldetésszerűen főleg humán értelmiségiek járták az iskolákat, a magyar iskolákat, itt a magyar iskolákról beszélünk, ilyen fejvadász különítmények. Keresték a mozgékony gyerekeket, akiket segíthetnek, kiemelhetnek. Ma ezt úgy mondanánk, hogy a vertikális mobilitást segítették elő. Ez érdekes módon másként, de megjelent, azért tudom, hogy Székelyföldön is volt ilyen, mert nekem egy kézdivásárhelyi nyugalmazott rímfaragó, Markó Béla mesélte, hogy vele is ez történt. Tehát jött 3-4 ember, jöttek a kolozsvári zenekonzervatórium magyar tanárai a zeneiskolákba vadászni a tehetséges gyerekeket, és jöttek, főleg újságírók meg írók jöttek keresni a mozgékony gyerekeket. Így kerültem én kapcsolatba egy ilyen fejvadász különítménnyel, Néhai Halász Anna volt a nagyasszony, a vezetője, ott volt Aradis Reiner, Jócó Aradis Reiner József, Simonfi Katalin, és én úgy emlékszem, hogy Hászabó Gyula is, Hászabó Gyula akkor már kriteriumos volt, Simonfi tévés, Schreiner, Aradis Reiner, ő korunkos, és Halász Anna, ő nem kellett külön. Ő az Új Életnél volt szerkesztői státusban, de ő volt a nagyasszony. Ez is beleillett abba, amit én otthon tanultam, hogy ha értelmiségi leszel, ha ki tudsz emelkedni, vagy valamilyen szerencse folytán kiemelkedsz valamennyire a közösségedből, akkor erkölcsi kötelességed ingyért valamit visszajuttatni. Nem pályázat, nem honorárium, ingyér. Mert tartozol annak a közösségnek, amelyikből valamennyire kiemelkedtél. Zárójel zárva, tehát ezt a Helikonról így mondjam első kézből értesültem. Ez a zárójel is zárva, úgy, ahogy jött Szabó Géza bácsi zenészeket, muzsikusokat, tehetséges gyerekeket vadászni, ugyanúgy jöttek ezek magyarul beszélő gyerekeket keresni, és így leküldött engem a az irodalom tanárnő. Nekem akkor már volt egy kis együttesem ott a liceumban, és nagy boldogan énekeltük a magyarul az Omega dalokat, mert akkor még Omega volt, Omega megillés, és a Román Szabad Európa legendás Kornél Kiriakja által a metronomban közvetített dalokat. Volt egy barátomnak magnetofonja, felvette. Én akkor nem tudtam angolul, mert a román tagozat tanult angol nyelvet, a magyar tagozat francia nyelvet, de a román barátaim lejegyezték a szövegeket, megtanítottak kiejteni a szövegeket. Úgyhogy azt úgy tudták, hogy gitározgatok, saját dalokat is írok, nagyon kedvesek voltak, és megegyeztünk, hogy az első adandó alkalommal elmegyek Bukarestbe, a televízió magyar adása nemrég indult, és ott Halász Anna mondta, a televíziótól jött, de a mindenek mentor az Halász Anna volt, hogy akkor ott majd meghallgatnak, és minden bizonnyal történik valami. El is jutottam Bukarestbe, mert eljutottam a fizika olimpiász országos döntőjére, 9-es koromban, és mindenki nagy szomorúságára bejelentettem, hogy én bizony nem fogok tanulni egy szemet sem a döntőre, mert én a saját kis dalaimat készítem elő, mert én nekem akkor kifizeti ugye az iskola a bukaresti utat, de én megyek a televízió magyar adásához. És duma nincs. Nem tárgyalok senkivel. Ez így fog történni. Fizika tanárom letört, mind a bilifüle, különben érdekes módon a fizika tanárom végvári volt. Temesvelen a Gerhardinumban végzett, mégpedig román tagozatom, mert akkor a Gerhardinumban nem volt csak román tagozat. Olyan magyar érzelmű ember volt, hogy ritka, és olyan jó tanár volt, hogy az országos döntőre úgy jutottam el, hogy kisenyítottam a 9-es fizika könyvet, csak azt, amit ő elmondott az osztályban, és lediktált a füzetbe, és ne felejtsük el, hogy bányász gyerekek voltak többségben. Tehát nem elitértelmiségi gyerekek, nem úgy, mint ma teszem azt a Bújai Marosvásárhelyen, vagy a Mártonáron, Csíkszeredában, vagy a Tamási Székelyudvarhelyen, vagy a Mikó Sepsiszentgyörgyön, ami elit gimnázium, mert az elit gyerekek és az elit tanárok oda mennek, nem. A Petrozsényi iskolában teljes metszete volt a társadalomnak, mert nem volt elit magyar iskola. Na most én úgy jutottam el az országos döntőre, hogy becsületesen átolvastam Csőz Gábor tanár úr által diktált dolgokat a füzetből, de egy feladattal többet meg nem oldottam, semmit úgy meg tudta tanítani az anyagot, csak füzetből, hogy, és román nyelven zajlott az olimpiász, jó, tudtam románul, de nem románul tanítottak, hogy mindenki legnagyobb meglepetésére eljutottam az országos döntőre. Na, el is jöttem az országos döntőre, életemben először, de nem utoljára tiszta fehér lapot adtam be a vizsgán, mármint az olimpiászon, ráírtam a nevem, lehajtottam, elvettem a feladatlapot, tűzd a tévéhez. Egyke voltam mindenkinek, csak azt tudom mondani, hogy nagyon szomorú, borzasztó sors az, hogyha az ember egyke, és két pedagógus szülő tojatja. És mindenből mindig a legjobb kell lenni. És így én szintízes tanuló voltam, majdnem mindig, kivéve a magaviseleti jegyemet, de hát az egy más kérdés. Nos, hetedik osztályos koromban hallott, 1968, nem tudom hányadikos voltam, jöttek a Magyarországi Tándal Fesztiválok, az első 1967-ben volt. És láttam, hallottam egy akusztikus gitárt, és sóbálvánnyá meredtem a tömör hangzásától, mert én cincogtam a hegedűn, igyekeztem kidomborítani az igaz művészetet, de Utólag jöttem rá, hogy milyen igaza van Karinti Frigyesnek, ő úgy határozza meg a hegedűt, hogy a hegedű az egy száraz deszkából készült hangszer, amelyre négy marhabélből csavart kurt feszítenek ki, de csak nagyon tökéletlenül utánozza ennek az állatnak a hangját. Na most én ott nyikorogtam, elég tehetségesen, de mikor megszólalt tömören a gitár, akkor az elsöpött mindent, és tudtam, hogy nekem gitár kell. Na igen, de gitár nem lehet, mert a Beatlesek, a gombafejűek. Hú! És akkor a következő cselfogáshoz folyamodtam. Mondtam, hogy én soha nem kérek semmit, hogy osztályelsőként végzek, hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim vannak, hetedikes voltam. Én a hetediket szintízes médiával végzem, akkor kérhetek egy ajándék. Hogyne, Pistikén? Hát persze. Kérek szépen egy biciklit. Na, ettől aztán elsápadt édesem, hogy hát biciklit. Hát leesel, hát elütnek. Hát mondom, itt kimegyek a blokkok közé, nem tömbházban laktunk, hanem társbérletben egy nagy házban, kimegyek a blokkok közé, ott nem járnak, hát nem lehet. Én tudtam, hogy ez lesz a reakció. Hát nem lehet. Hát jó, hát akkor, ha nem lehet biciklit, akkor kérek szépen egy gitárt, olcsóbb is, mint a biciklit. Erre már nem voltam mit mondani.
És az jutott eszembe, hogy még az én gyerekkoromban is lehetett kapni a boltokban gitárt. Határozottan igen. Emlékszem, hogy tiszta üres volt a nagyüzlet Gyergyószent Miklóson, de volt gitár a polcon.
305 lejbe került az első gitárom, óra régenben gyártották.
Kanyarodjunk rá a garabonciásra, mert a második adásból is ki fogunk futni, nem csak az elsőből.
Ja.
Hogy lett garabonciás?
Hát... Sok összetevője van, ha egészen vissza akarok nyúlni, én teljesen ártatlan vagyok. Egyrészt 1967-ben volt Magyarországon egy tándalfesztivál, ahol az Illés Együttes egy blues játszott. Én még várok rá, mindig várok rá, mert még fáj, fáj, fáj. Na úgy, este hallgattuk a Kossuth Rádiót, mert középhullámon a hegyek közé csak este jött be. Ott volt a Szabad Európán, a Román Szabad Európán, mert szinte kizárólag csak a Román Szabad Európát hallgattuk. A politikai műsoraik is jobbak voltak. Velünk a Román Szabad Európa foglalkozott, de Kornél Kirják verhetetlen mind a mai napig. Tehát egyrészt az indítatás. Aztán egy... Petrozsényi, nálam 6-7 évvel nagyobb gyerek, aki édesapámnak volt tanítványa, Kolozsvárról egy gitárral jött vissza, Kolozsváron a Politon együttest alakította meg, és nem tudom, a Petrozsényi iskolában egy háromtagú együttest hoztam létre, mert csak annyira volt hangszer az iskolában, úgyhogy az úgy benne volt a levegőben. És Temesváron pedig, miután elkezdtem a tanulmányaimat, értelemszerűen beléptem a Thália Diák Színjátszó csoportba, ahol elsősorban a Thália zenés produkcióihoz írtam zenét, illetve muzsikáltam ott a barátaimmal. És akkor egyszer csak... Hászabó Gyula, aki akkor még nem volt kriterionos, hanem Siménfalván volt gyakornok tanár 3 évig, és megkapta a kultúr felelősséget is. Felhívott, hogy mondjál egy együttes neved, mert szervezek nektek egy egyhetes turnét Székelykeresztúr környékén. Mert akkor virágénekek, kuruczdalok, Csotán Marcival, Csotán Mártonnal már a tévében is kuruczdalokat engedett, vagy lehetett, játszhatott velünk Boros, Tehát az akkori repertoárom virágénekek, a sebő lemez, a sebő együttes első nagy lemeze akkor
ez a
jelent.
Dupla lemez? Ez a barna?
Igen, igen. És akkor mondom, vándorok. Na jó, vándorok. És akkor a Garabonciás együttes jövendőbeli tagjaival egy hetes székelyföldi turnén vettünk részt, óriási élmény volt mindannyiunknak. A gyerekeknek is 40 évvel később összefutottam Temesváron egy hölgyel, aki azt mondja, hogy mondta nekem, hogy én miattatok jöttem Temesvára villamosmérnökire, ott voltatok Székelykeresztúron a gimnáziumban, és meséltetek Temesváról, és én is, és a nővérem is ennek hatására jöttünk Temesvára, és kalákáztam egész életemben a hatásotokra. Úgyhogy a másik nem, mert ezért megérte. Tehát volt már egy kis turné tapasztalatunk is, a televízióval meg volt a kapcsolatom, mert rendszeresen jártam a zenei stúdióba, és ott a táliában pedig éreztem, hogy az nekem kevés. Hogy nem én vagyok a főszereplő. Nem én vagyok a központ. Hogy van ez? És akkor eldöntöttem, hogy különálló együttest, meg kinyílt a csipám, ugye, mert láttam, hogy lehet. Tehát megint csak ártatlan vagyok. Ott volt Bárányi, ott volt Albert Feri bácsi, Kiéni, Andá, Panasziú, Oprica kapitánya a kaszárnyában, aki összetörte az én előítéleteimet. Hát, porrá zúzta. És akkor értelemszerűen mondtam, hogy legyen együttes. Az együttes nevét, az pedig Mátrai László, a Tália mentora adta, mert legyen az együttesnek neves. Mondtam, hogy hát olyan kéne legyen, hogy csak magyar legyen, hogy magyar hogy nagyon magyar legyen, és legyen benne az, hogy diák, és hogy lázadás, és hogy tudás, mert ugye az egyetemisták még már a Pilvax kávéházban is, az egyetemisták rontották a levegőt, úgyhogy ahogy később a Petőfi körben, és akkor azt mondja, hogy Garabonciás. Na jó, Garabonciás, de hát valami Garabonciás diák, vagy garabon, vagy tudás, vagy nem, Garabonciás, mert ebben benne van. Fogalmam nem volt, hogy mit jelent az, hogy Garabonciás. Akkor ugye elmesélte, hogy mi van a Garabonciáson, nagyon büszke voltam 30 éven át, hogy ez magyar, és csak, hogy eshelják, és csak a miénk, és megvédjük, és kiharcoljuk, és minden. És akkor egyszer csak Jordanescu Stefán barátom rám zúdította, hogy hát a románoknál a Szolomonár ugyanaz. Mondom, nem létezik. Utána néztem, ugyanaz. És kiderült, hogy a németeknél, a szerbeknél, a horvátoknál a Garabonciás megvan, és ugyanazt jelenti, és akkor már nagyon boldog voltam, hogy egy olyan nevet kapott az együttes, amelyik lefordítható, és minden hozzánk viszonylag, még az angol szászoknak is, ott van a Wandering Magicians. Ugyanazok a történetek, elolvastam a Szolomonáról szóló alapvető román tanulmányt, ugyanazok a legendák, éjfél, útkereszteződés, könyvet olvas, emelkedik a szekér, ha nem olvas, akkor ereszkedik a szekér. Úgyhogy így lett az együttes neve, a kapcsolat, a televízió zenei szerkesztőjével megvolt, Boros Zoltánnal, és értelemszerű volt, hogy hangfelvétel, film, aztán lemez. Persze ez az én fejemben volt értelemszerű, és adnak a kornak a lehetőségei, illetve a szerencsénk, és az akkori értelmiség, esetünkben Bodor Pál nevét is meg kell említeni, mert az, hogy a televízió magyar adása intézmény lett, akkora intézmény lett, olyan nagy hatású intézmény lett, az Bodor Pálnak tudható és köszönhető. Tehát volt egy jövőkép. Dalok, saját dalok, akkoriban nem nagyon merült fel az, hogy ne saját dalokkal lépjen fel az ember a színpadra. Azon kívül is, ha magyarul muzsikáltál, hát se Kovács Kati, se Konzsuzsa nem volt Transzilván, nagyon szerettük és énekeltük, de azért nem volt az Transzilván. Tehát ez értelemszerű volt, hogy aki saját dalokkal tud fellépni, az valaki valami. Aki nem, az lokál zenész. Ma covernek hívjuk. Tehát ez is adott volt, a jövőkép az adott volt, mert reménykedtünk titokban, hogy hát, ha lesz majd lemez. És mivel ott voltunk Temesváron, a közönség az adott volt, és nagyon igényes közönség az egyetemi hallgatók. Nekünk mindig az egyetemi hallgatók voltak az alapközönségünk. Ott rendszeresen két havonta, két és fél havonta felléptünk, tehát koncerteztünk. Ez egyfajta előnyt biztosított sok együttes, más erdélyi magyar együttessel szemben, mert nekünk volt rendszeres fellépési lehetőségünk. És az, hogy a bukaresti magyar elit és a temesvári magyar elit nagyon tudatosan kupálgatott minket, nem csak minket, tehát mindent, ami magyar diák kezdeményezés volt. Évtizedeken keresztül azt hittem, hogy Bukarestben Szász János és Milius József azért szeretgetnek engem, és visznek Bukarestbe. Szász Jánostól tanultam meg, hogy akkor most végigmegyünk a Kálai Viktor sugárúton. Hát mondom, hogy Kálai Viktor. Hát Pista fiam, ez valamikor Kálai Viktor volt, csak most hívják Kálya Viktorjainak. És mondom, sokáig azt hittem, hogy Szász János meg Milius azért pátyolgatnak engem Bukarestben, mert olyan nagyon tehetséges vagyok. Fityiszt, én temesvári diák voltam. Ők temesváriak voltak. És megrogyant a lelkük, akármit csináltam, mert Temesvárról jöttem. De ugyanez volt például Franyó. Még katonakoromban a postán, Temesváron a postán látom, hogy Franyó áll egy ott fülkénél. Kisé rongyos katonaruhába oda mentem, bakkaruhába oda mentem, elővettem a kis rongyos noteszemet, mondtam, hogy mester, így hívnak engem, kérem szépen adjon egy autogramot. Rám nézett, beleírta, hogy sok szeretettel Csutak Pistának, odaírta a címét, telefonszámát, legközelebb, amikor kimenőt kap, hívjon fel az előtt telefonon, és jöjjön el hozzám egy kapucinerre. Addig nem tudtam, hogy van ilyen kapuciner. Egy kapucinert és egy kuglófot együnk meg közösen. És egész életében, évente egyszer vagy kétszer elmentem hozzá, mindig meghívott, és akkor olyan bécsiesen kapuciner, sütemény, volt neki olyan újságtartója is, amit én csak Bécsben láttam a kávéházakban, és ő mesélt Temesvárról, ő mesélt nekem a bánságról, és ő mesélt a temesvári emberekről. Tőle tudtam meg, hogy, és amikor megtudtam, akkor nagyon haragudtam, hogy milyen magyar ember az, aki Herder díjra Sherban Farcát jelöli, akit nem engedtek ki a családi háttere miatt, a Securitate közbe lépett, és úgy nem értettem Petrozsényban, mikor hallottam, hogy Franyó Temesváron egy román faszit, bocsánatot kérek, Franyó Temesváron egy román fickót jelölt Herder-díjra. Hát milyen magyar ember ez? Hát amikor megláttam a Kántáfábulénak a szövegeit, akkor ugye egyből megértettem magamban, pedig nem az Farcának, nem az a költői csúcsa. Egyből megértettem magamban, hogy itt értékekről volt szó. Tehát Franyó egy ilyen ember volt, hogy magára zúdította a teljes magyar közösség gyalázatát, mind a mai napig a legjelentősebb temesvári és a román irodalom egyik legjelentősebb figurája, Sherban Farca. Tehát ő mesélt nekem, és neki teljesen mindegy volt, hogy akiről mesél, az szerb, sváb vagy magyar. Viszont tőle, meg Bodor Páltól tanultam meg, hogy akiről rosszat nem mond senkiről, de akiről ő nem beszél, arról olyan a véleménye. Úgyhogy én Franyótól már úgy jöttem ki minden kapucinerezés után, hogy sokkal okosabb voltam, és sokkal több mindent tudtam azokról az emberekről, akikkel én Temesváron kapcsolatban vagyok. Ugyanúgy, ahogy Bukarestben, Temesváron is, programszerűen a vezető értelmiség kapcsolatba lépett a mozgékony magyar egyetemistákkal, meghívta haza. Így jártam Tóró Tiboréknál, Albert Ferencéknél. Mert az ugye benne volt a programban, hogy akkor ofalizét. Mert otthon nyugodt körülmények között tudjuk lekáderezni az illetőt.
Garabonciásról még mesélj egy kicsit, hogy 89 után mi lett vele?
Nem 89 után, hanem 81-ben végeztük az egyetemet legtöbben, és akkor már a műszaki egyetemeken is nagyjából kényszerkihelyezés volt. Tehát nekünk az volt az elképzelésünk, hogy befejezzük az egyetemet, Temesváron maradunk és folytatjuk, csak hogy lezárták a nagyvárosokat, és munkásközpontokba kellett menni. Én nem akartam visszamenni az édesanyám vaskalapja mellé, úgyhogy kinéztem a menetrendben, autó nem volt, hogy vonattal a legnehezebben megközelíthető Petrozsinyból Csíkszereda, ami még magyar. És megyeszékhely kellett legyen.
Ez igaz? Ez igaz? Ez tényleg igaz?
Igen.
Hogy remélem, édesanyád nem tudja ezt.
Most már sejti. Most már sejti, mert mondtam neki, hogy a folytogató szeretet és gondoskodás az nagyon nyomasztó volt. De a másik szempont az volt, hogy megyeszékhely legyen, hogy ne kelljen két évente bumlizni az útlevélért. És akkor így kerültem Csíkszeredába. Értelemszerűen megszűnt a temesvári státus, és jöttem a teljes dokumentációval Csíkszeredába, a megyéhez, a kultúrártárshoz, a propagandaértárshoz. Életemben először itt szólítottak Csíkszeredában csutakártársnak, és hát mindenfajta elképzelhető engedélyünk megvolt, mert a Temesvári Egyetemi Központ, a Temesvári Szocialista Nevelés és Kultúra Tanácsa, akkor már volt profi turné a hátul mögött a román országos rendezőiroda, ARIA, Agencia Romana de Impresaria, tehát tisztik, szerződésünk volt velük. Tehát minden szövegen három bélyegző vagy négy bélyegző aláírás, tévételvétel, lemez megjelenve, és én jöttem boldogan, hogy hoztam egy magyar együttest. Egy bejáratott magyar együttest. Az ország egyik legjobb együttesét. Mert akkor már az voltunk. És akkor így rám nézett a kultúrártárs, egy szóval nem mondta, hogy üljek le, távol ült egy ilyen nagy politúrzott asztalban. Legközelebb akkor láttam ilyen ültetési rendet, amikor Putyin fogadta Macront. Jó távol. De Putyin legalább mondta Macronnak, hogy üljön le. Na, ez a fazon, ez nem mondta. Nem,
akkor már mondjunk neveket, ha már a többi neveket.
Nem mondjuk. Se népszerűsíteni nem akarom se. 90 után igen-igen lelkes somjológus lett. Templomrajongó és egyebek. Tehát az illető kultúrártárs így egyrészt már rossz erőjel volt, hogy csutakártársozott. Nagyon nehezen jutottam be hozzá. Nem mondta, hogy üljek le, Temesváron az egyetemi hallgatónak rangja volt. Tehát ott megbecsülték azt, hogy tanult ember vagy, itt kitörölte a fenekét velem, hogy finoman fogalmazzak. És utána így elég pökhendi módon közölte velem, hogy hát csutakertás, itt a megyében mi döntjük el, hogy mi kerül színpadra. Ilyenek voltak, de Anna Mária volt a szövegírónk, de a többi társszerző az József Attila, Áprili Lajos, Szabó Lőrinc, William Henry Davis, Thomas Hardy. Csak így ezt itt mi eldöntjük, hogy hagyja itt a dossziét. a doszárt. Ott hagytam a doszárt, soha nem kaptam vissza, ezzel megszűnt az együttes léte, mert hát azzal tudtam igazolni, hogy vagyunk, és engedélyezett dalaink vannak. Valóban a törvény azt mondta, hogy minden megye területén a helyi propagandatitkár dönti el, hogy mi mozog, mi nem mozog. Úgyhogy
még csak egyetlen egy kérdésem van is, tényleg nem, hogy magyar ember volt?
Persze, persze, helyi erő. Nekem ez egy óriási csalódás volt, mert én a Zsivögyében és Temesváron is azt tanultam meg, hogy összeköt minket, akkor nem tudtam, hogy a kultúrnemzet, vagy a kulturális identitásunk. Magyar, magyar, összeköt. Segítek neki. Na, ez itt nem történt meg. Úgyhogy a Garabonciás Együttes torkát az új pártszékház, nem tudom, első vagy második emeletén az akkori propagandajártárs vágta el. És akkor már tehetetlen volt mindenki. Úgyhogy így ért véget egyik napról a másikra. Búskomor is lettem, sokáig nagyon-nagyon rossz lelkiállapotban voltam emiatt, mert ez volt az én életem legfontosabb története, legfontosabb megvalósítása, hogy muzsikáljunk, hogy mondták, Bodorik mondták, hogy magyar szót vigyettek a gyerekekhez. Nagyon jó, hogy Szabó Lőrinc, nagyon jó, hogy József Attila, Kindé Anna Máriának is a szövegei nagyon-nagyon jók, veretesek. De Farkas Árpád, vigyétek, énekeljétek, titeket meghallgatnak. Ez itt Csíkszeredában egyik napra a másikra megoldódott. Úgyhogy olyan rossz padba kerültem, hogy ott hagytam a Hajdani Ifjúsági Klub padlására tettem fel a ládáimat, kábeleimet, sztilgitáromat, ott hagytam, el is lopták, valószínű zeneszerető helyi fiatalok. Hetekig arra fel is sem mentem, tehát nagyon rossz lelkiállapotba kerültem emiatt. A többiek is, nyilván a többiek is. De hát tehetetlenek voltunk. Ki lehet
várni? Nagyon késő van ahhoz, hogy újra kezdeni?
Nem, újra kezdtem.
Akkor van jövő még talán?
Nem tudom, hogy van-e jövő, vagy nincs jövő. Ártatlan vagyok, ebben is ártatlan vagyok. Kacso Sándor a Román Televízió magyar adásának akkori főszerkesztője, a Hibás Zsilaváról előkerültek, nekünk is felvételeink. És amikor azokat a felvételeket elküldte nekem, és megnéztem, akkor 3 napig a család nem tudta, hogy mitől, 3 napig semmire se voltam jó. És aztán volt egy olyan érzésem, hogy 30 évet teljesen fölöslegesen hülyéskedtem. És akkor újra kezdtem.
És akkor lehet, hogy lesz még Garabonciás? És...
Garabonciás már nem lesz.
Hanem lehet, hogy lesz egy együttes még?
Nem. Garabonciás már nem lesz. Megpróbáltuk, szétszórt az élet, planetáris elterülésben vagyunk. New York, Lohsheimam, Zé, Temesvár, ott maradt Fogaras Ildikó, én Csíkszeredában, Antal Imre a dobos Bécsben. Készítettünk néhány felvételt, és jó felvételeket interneten keresztül. És utána a régi tagok mind visszavonultak elég komoly egészségügyi problémák miatt. Tehát azt úgy már annyira se engedte meg az egészségük, hogy otthon leüljenek, és a saját kis stúdiójukban saját részüket felvegyék. Próbálkoztam újra alakítani, de egyrészt az idők másak, az emberek másak. Tehát, és akkor mennyit kapunk ezért? És akkor, amikor például a kolozsvári magyar napokon való fellépési lehetőséget feladjuk azért, mert Magyarországon valahol, Vas megyében, Körmenden van egy koncert, ahol fizetnek nem tudom mennyit, és akkor oda megyünk, nem Kolozsvárra. Álltam és néztem, hogy gyerekek, a kolozsvári magyar napok beharangoztak, hogy a veterán, garabonciás, nagy szeretettel és tisztettel fogadtak. És akkor egy utolsó pillanatban ketten az akkori felállásban mondták, hogy de mi megyünk Körmendre. Én Körmendről azért tudok, mert Körmendi Vilmos volt a magyar rádió és televízió stúdió 11 zenekarának a karmestere. Addig nem tudtam, hogy létezik egy ilyen helység. Tehát ez egy más világ, más az értékrend, saját számok nem jelentenek se motivációt, se becsületbeli kérdést, hanem zenész kifejezéssel értve minél jobban lekoppintani az éppen aktuális slágereket, mint ahogy ez is zajlik. Másrészt megváltozott az igény is, mert most nem a könnyű műfaj kapcsán. Mindenhol létrehoztunk, székely, népi, nemzeti együttest, én fizetem az adomból, a vásárhelyi fizeti, az udvarhelyi fizeti, a mindenki fizeti, a csajágaröcsögei falunapokra Bunyós Pityut hívják meg, esetleg Kacor Ferit. Tehát én fizetem, azért fizetem, hogy őrizze meg a népi együttes a hagyományokat, azok pedig, akiknek a nevében, vagy akikért megőriznénk a hagyományokat, azok Bunyós Pityút hívják. De ugyanígy, amikor a Duna Művész Együttes tánckara Marosvásárhelyen marosszéki táncokat ad elő, és eszükbe nem jut, hogy Marosvásárhelyen 1958 óta létezik a Maros Művész Együttes, amelyik vitathatatlanul nagyon-nagyon jó együttes. De a megváltozott hangulatot mutatja az is, hogy a budapesti operaház szóvivője Kolozsváron nyilatkozza, hogy eljött Kolozsvárra a Kárpát-medence egyetlen magyar operája, operaháza. Tehát ma már egyáltalán nincs igény, ha én itthon szeretnék muzsikálni, akkor ki kéne menjek Magyarországra, ott kicsit trianonozzak, kicsit büdös alá hozzak, és akkor hazajöhetnék, mint innen elszakadt erdélyi zenekar.
Nagyon kicsi időnk van, de én muszáj belőled kipiszkáljam, úgy érzem, hogy mégiscsak van egy terved, vagy egy elképzelésed.
Van. Van. Tehát lehet, hogy ez nem igazán népszerű, de van. A következő lépés az a Sarány István Garabonciások című könyvének a román változata, amit Temesváron az Arier Garda kiadó ad ki, Daniel Vigi, William Totok vezetik ezt a könyvkiadót, és ahhoz egy román nyelvű lemezt készítek. A rákövetkező lépés, amit remélem meg tudunk lépni, egy nyilván Temesvárról és a Temesvár 1970-es, 80-as évekről szóló musical, három nyelvű musical, a librettót Demény Péter írta, a román változat már megvan, a német változatot azt Werner Krem, a az Actions Gruppe Banat egyedül itthon maradt tagja fogja elkészíteni, remélem az év végére. Ez a következő lépés. Közben Erdélyi Dal címen elkészítettem egy magyar és román nagylemeznyi anyagot a már említett Kézdivásárhelyi nyugalmazott költő verseiből, Markó Béla verseiből. Úgyhogy ez ez lesz a következő egy-két év vet meghatározó, számomra meghatározó terv, hogy a román kiadás az már szerkesztés alatt van, az egy elég nehéz feladat, mert el kell mondjuk a saját történetünket úgy, tehát itt most nem a Garabonciás Együttesről van szó, a könyv címe Garabonciások, de nem azért, mert a Garabonciás Együttesről szól, hanem mindenkit sarány, aki abban az időben Bodor Boros bátyám Garabonciásnak minősít, mert a maga területén igyekezett maximálisan a közösségért tenni. De most ezt a történetet úgy elmondani románoknak, hogy megértsék, minek utána teljesen el vagyunk, még jobban el vagyunk szigetelve, mint valaha voltunk. A temesvári románok, már a könyvkiadás is, a könyvkiadó is nagy érdeklődéssel fordult a könyvhöz, hát az Arier Garda adta ki Méliuszt is románul. És Daniel Vigi többek között ezt a történetet, tehát nem a Garabonciás Együttes történetét, mert az illusztrációja az adott időszaknak, hanem azt az időszakot és annak az időszaknak a magyar történeteit beemeli, már beemelte, ősztől tanítani fogja a Temesvári Tudomány Egyetem filológus hallgatóinak, tehát a román szakos filológusoknak. A musical az pedig elsősorban azért nagy falat, mert három nyelven kell fusson párhuzamosan, tehát ugyanazok a dolog magyarul, románul és németül kell megszólaljanak. De annak is nagy erkölcsi támogatottsága van, mert maga az, hogy Gábos Ildikó vállalta a román fordítást, hogy Werner Krem vállalta a német fordítást, az már egyáltalán hogy fel lehet írni, hogy román változat, Gápos Ildikó, német változat, Bernerkem, az már számomra egy akkora durranás, hogy hápogok tőle. És az egésznek, az egészhez Sherban Farca írt egy előjátékot, egy verset, amivel indul az egész, és nekem Sherban Farca, független attól, hogy mekkora költő, a Phoenix Cantáfából egy dupla lemez szövegírójaként marad meg, úgyhogy ezek a tervek.
Köszönöm szépen!
Én is!
Ez volt az És te, ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!